és fia.
Nézték egymást, de a keleti nyugalom alatt az öröm lángja szinte perzselt. Aztán megölelték egymást, hosszú, boldog öleléssel. Sinan egy mozdulattal félreparancsolta embereit. Bogicshoz ment, aki még mindig kardját szorongatta.
Uram, mondta, tedd el a kardod, mert én szeretnék barátod lenni, amíg Allah él nem enged. És neked is, uram,
fordult László felé, aki mereven ült a nyerekben, szemében valami ismeretlen, tompa mélység izzott, aztán fájdalmasan mosolygott, és ledőlt a nyerekből, hogy Sinannak kellett elkapnia. Lefektették a fűre, de szemét már nem nyitotta ki. Valamit mormolt magában, de nem értették. Török és magyar egyaránt tehetetlen szomorúsággal állt felette. Nem barátom ő, apám, mondta Sahin, hanem testvérem. És gyorsan elmondta a történteket. Sinan igaz bámulattal nézett Bogicsra.
Nem is ember vagy, uram, mondta. És kérlek, engedd meg, hogy ezt a kis zacskót nyergedre akasszam, de arra is kérlek, csak otthon bontsd ki. Örömet szereznél vele nekem.
Bogics jóformán oda se nézett, csak Lászlót ápolgatta. Bort öntött szájába, amit László nehezen le is nyelt, és addig mesterkedett, amíg majdnem fél kulacsot megitatott vele. Aztán újra feltámogatták a lóra. László már testileg erőre kapott, megült a lovon, de látszott, hogy nincs magánál. Sinan megfogta Bogics vállát.
Mit tesztek vele a nádban, ha talán három napig sem tudtok hazamenni?
Bogics szomorúan legyintett.
Nem tudom. Hallgass rám, vitéz barátom. Adjátok nekünk. Hazavisszük, megápoljuk, mint a tulajdon gyermekünket. Tudós asszonyok vannak Koppányban, és békesség. A nádban meg elveszne. Hallgass rám, uram.
Bogics arcán szomorúság lett az úr.
Vigyétek, és tudjátok meg, hogy az életemet adtam volna érte. És kérlek, küldjetek róla hírt néha a Fonódi várba.
Oda ment Lászlóhoz, megfogta annak lázas kezét.
Az Isten legyen veled, mondta.
László egy pillanatra, mintha magához tért volna.
Elmégy, Márkó!
És szomorúan mosolygott, amikor azok Bézseny felé indultak, és összeborult mögöttük a cserjés. De már Sahin arca állt előtte.
Mondd, Sahin, mikor szabadulunk? Jobb lenne már nem élni, mint ilyen gyalázatban.
És messze nézett üveges tekintettel, amilyen messze csak a láz enged látni.
Megülsz a lovon, László? Kérdezte Sahin.
László felrévett.
Én lovon, akár két napig is.
És elindította lovát, de Sinan intésére mellé lovagolt két hatalmas török, és tartották egész Koppányig, amíg csak annak ajtaja csikorogva be nem zárult mögöttük.
Kales csapata egyetlen vágtában ért haza.
A kapitány feneketlen bosszúvágya ott reszketett nagy deres lova mögött, és emberei lemaradtak, mert ilyenkor nem jó közel lenni hozzá. A kapu tárva nyitva, a kapu őr sehol. Kales megállt és megvárta a csapatot.
Rimbás! A kapu vigyázó 50 botot kap, mert nyitva hagyta a kaput.
Meg lesz, uram!
Az udvar üres és csend mindenütt, leugrott lováról, és a legények szállására ment, ahol horkolva aludt mindenki. Kales nem nézhette, hogy békén aludjon valaki, amikor ő benne a bosszú és a haragtomból.
Alusztok! Kutyák!
A legények korbács suhogásra ébredtek. Kales feketén vigyorgott.
A kapu nyitva! Elvihetik a fejeteket, majd adok én nektek!
És elviharzott szobája felé. Ekkor jutottak eszébe az olaszok.
Egye meg a fene azokat is!
Kinyitotta a kis fali üreget, és jót húzott butykosából. Ez megnyugtatta.
Sahin fiam, emberséges török, még ma megátkozod apádat,
és egy szöges korbácsot akasztott le a farról.
Mire az a levél Bécset megjárja, begyógyul a bőröd, azt hiszem, de ma megcsiklandozlak egy kicsit. Talán meghallja az a nagy szájú apád is Koppányban, mert ordítani fogsz, édes fiam Sahin, meg az a másik kutya is.
Újra ivott, belső forrongását a bor csillapította, de bosszú vágya csak nőtt. A korbácsot övére akasztotta, elővette a nagy pincekulcsot, és leballagott a nedves lépcsőkön.
Hol van Várt? Ebben sem lehet megbízni. Már majdnem visszafordult, hogy megfenyítse és az ajtóhoz állítsa, ha szükség lenne rá, de aztán mást gondolt. Nem, ma nem kell senki segíteni. A rabok rövidre vannak láncolva, és a korbács hosszú. Nagy tánc lesz, és a bosszú vágyától mámorosan fordította meg a kulcsot a zárban. Délutánra járt már az idő, és Kales nem gyújtott egyelőre mécsest. Megállt az ajtóban, hogy szeme megszokja a sötétet, és hogy lassan bontakozzon ki előtte a két nyomorult alakja, amint összeroskadva húzzák meg magukat a sarokban. Halálos csend, üres hideg csend tátotta csak a száját, és Kales mellében, mintha hideg csörgedezés indult volna el. Most már kezdett látni. Lábánál feküdt valami mozdulatlanul. Mi ez? Megölték magukat? Reszkető kezében meglobbant a világosság, és Kales kimeredő, rémült szemébe, Várt sárga arca és megtört szeme bámult élettelen egykedvűséggel. A két fekhely pedig üres. Kales megtántorodott, a mécses koppanba húlt az öreg kőpadlóra, és kilobbant. Mintha most már csak éjszaka jöhetne, és a kapitány hörögve vadul rohant fel a lépcsőkön. Torkán állati üvöltés szakadt fel. A kaput! A kaput! Zárjátok be a kaput! Pedig jól tudta, hogy mindez felesleges, mert az olasz és a foglyok már messze járnak. Erősen alkonyodott már, amikor Rimbás bemerészkedett kapitánya szobájába. Kezét tőrén tartotta, és az ajtót is nyitva hagyta kicsit, mert nem lehet semmit tudni. Kales bágyat volt, szinte szelíd, mintha nagy betegség után lenne.
Mit akarsz, fiam?
Megtaláltuk Hovolkát ezeknek a gazembereknek a szobájában, összekötve, félig agyalütve.
Megértem.
Igazad van, uram, de ki gondolt erre? Vakok voltunk mind a hányan, ezen már hiába törjük magunkat, de azt gondoltam, talán nem hagyjuk ennyiben a dolgot.
Mire gondolsz?
Elibük kerülni! Csak Bézsenybe mehettek? A nádban lassan járhatnak, és még megelőzzük őket.
Fonódban nem mehettek, uram, mert akkor nekünk jöttek volna.
Kales megelevenedett.
Ha pedig nem jönnek, megrohanjuk az udvarházat. Betörjük a kaput, van puskapor elég. Igazad van, Rimbás, te vagy az egyetlen, aki gondolkodsz ebben a disznóolban.
És gyorsan készültek. 10 legjobb emberét válogatta ki Kales. A császári hadak bizonyára szégyelték volna ezeket az embereket maguk közé számítani, de a Vallon kapitánynak ilyen emberek kellettek, és Bolondvár Bécstől nagyon-nagyon messze esett. Ezeknek nem kellett zsold, éltek, ahogy tudtak, és a kincstár akkoriban gyengébb volt, mint valaha. Kales nagy gonddal egy petárdát is szerkesztett, ha nem esnek csapdába a menekülők, ezzel robbantják be a kaput, és akkor holnap már a szelek hordják az udvarház üszkét parazsát. És nem menekül meg senki, senki. Kales ezt már elvégezte magában.
Amit találunk, mondta embereinek, minden a tiétek. Nekem nem kell semmi, értitek? Semmi, csak akik benne vannak.
És ujjai görbén a levegőbe nyúltak, mint a héjakarmai. Az est még csillagos volt és derengő, mint a jó álom, de az éjszaka hátán már nagy fekete felhők jöttek a Balaton felől. Szél nem járt előttük, csak a megsúlyosodott levegő és a csillagok egyenként behunyták szemüket. Tikkadt. Tan hallgatott a nádas. Valahol messze villódzott az égaja, és a láb aggódó némaságában remegve táncoltak holt tűzű lidércek. Máté összehúzta magát a fán, ahová minden este hűségesen felült, mert úgy parancsolta azt Csomai uram, a fonódi kapitány. A levél azonban csak váratott magára. Talán meg sem írják, gondolta Máté, de azért kitartott. Majd szólnak, ha nem kell vigyázni. Jó helye volt Máténak a fán. A kaputól nem messze egy óriási tölgy állt a nádas szélén, amelynek sűrű lombjai között a hármas elágazásnál olyan helyet készített magának, hogy akár el is bóbiskolhatott benne. Mohával kibélelte puhán, és nappal sem látták volna meg. Hatalmas íját magával hordta ide is, holdas éjeken a nádi farkas meg a vidra szívesen szimatolgat